Helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetének 6-tól 11-ig terjedő verseiből. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg kenyeredet az éhezővel. Vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben a világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található Máté evangélium a 17. fejezetének 20. és 21. verseiben a következőképpen. Jézus így válaszolt. Kis hitűségetek miatt, bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda-oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. Ennyi a felolvasott ige. Keresztény testvéreim, szeretett gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban. Mai istentiszteleten az Úr Jézus Krisztus szavai vannak előttünk, és igazából két oldalról szeretném az Úr Jézus Krisztus szavait megközelítve továbbadni azt az üzenetet, amely ma itt előttünk van. Úgy gondolom, hogy jól ismerjük megváltónknak a hegyeket mozgató hitről szóló szavait. Ám az ember könnyen beleesik abba a hibába, hogy szó szerint ért olyan igéket, amelyeket jelképesen használ csupán a Biblia. Amikor Jézus elmondja az alap igeként felolvasottakat, akkor teljesen egyértelmű, hogy nem az volt a szándéka, hogy a hívő emberek időről időre átalakítsák az országok domborzati viszonyait. A helyzet az, hogy mindannyiunk életében vannak hegyek. Földi vándorútunkon, ebben a földi síralom völgyben kisebb-nagyobb hegyek tornyosulnak elénk, melyek megpróbálnak bennünket eltántorítani a mi tovább haladásunktól. Nyilván mindenkinek az életében vannak gondhegyek, fájdalomhegyek, amelyek csak is hit által mozdulnak el a helyükről. Ahhoz, hogy ezek tényleg elmozduljanak, arra van szükség, hogy az illetőnek kellőképpen erős legyen az Istenbe vetett hite, azaz szoros kapcsolatban legyen az élő Istennel, akár az imádságon keresztül is. És most nézzünk magunkba. Ugye mindannyiunknak megvannak a saját magunk hegyei. Azt, hogy jelenleg mi hátráltat bennünket az előrehaladásban, a boldogság útján való járásban, azt mindenki, ki a legjobban tudja önmagára nézve. Tudom, veszőparipám, sokszor hangoztatom ezt innen a szószékről is, hogy ilyen hegy lehet egy önpusztító szokás, egy jellemhiba, egy nehéz házasság, állandó munkahelyi nehézségek, egy betegség, vagy egy régóta hordozott sérelem. Nem is folytatom tovább, mert mindenki tisztában van a saját hegyeivel. Az igazi kérdés itt ma az, hogy akarunk-e túljutni ezeken a hegyeken. Vagy már annyira megszoktuk őket, hogy már nem is tudunk, nem is akarunk kilépni saját hegyünk árnyékából. Most, keresztjén testvérem, ha most saját életed hegye már ott van gondolataidban, akkor arra kérlek, hogy most ne a hegyre tekints, mert sokszor az a bajunk, hogy túlértékeljük nehézségeinket, lekicsinyeljük, vagy nem is látjuk az érkező segítséget. Olvastam egy történetet egy 5 éves gyerekről, aki a homokozóban való játék közben egy nagy kőre akatott. Óriási erőfeszítéseket tett a gyermek, hogy a homokozóból kituszkolja ezt a hatalmas akadályt, de a homokozó magasított pereme erőteljesen megakadályozta őt ebben. Az édesapa végignézte gyermekének 4 órás küzdelmét a kővel, és amikor látta, hogy bizony ez nem fog sikerülni, odament gyermekéhez és megszólította. Gyermekem, miért nem használtad minden erődet? Miért nem használtad a teljes erődet? De hát apa, én minden erőmet bevetettem, szólt durcásan az elfáradt csöpség. Ez nem egészen így van, mondta az apa, ugyanis nem szóltál nekem. Ez a történet pontosan arra mutat rá, hogy gyakran bizony így vagyunk életünk nehéz dolgaival, köveivel, hegyeivel is. Egyedül próbáljuk azokat legyőzni. Aztán pedig, ha nem jön össze, akkor bosszankodunk, dühöngünk, kiakadunk, ahelyett, hogy valóban minden erőnket, erőforrásunkat bevetnénk. Sokszor csak arra lenne szükség, hogy az Istent felkeressük imában, hogy elmondjuk neki a mi nyűgjeinket, s elhiggyük, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Még a magukat legkeresztyénebbeknek vallók is beleesnek abba a hibába, hogy állandóan csak a hegyeket, az ő előjük tornyosuló nehézségeket nézik. Így aztán nem láthatják meg azt a hatalmas és erős Istent, aki mindenek fölött Úr. Keresztjén testvéreim, lényeges kimondani, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt a mondatát nem a hegy miatt mondta, hanem a hit miatt. Nem a hegy, hanem a hit, és az amögött helyet foglaló élő Isten miatt hangzik el ez a mondat az ígéből. A második legfontosabb tanítás ugyanis, az első az volt, hogy ne a hegyre tekints, az, hogy az Istenre tekints, és az ő erejére. 2 bibliai történet legyen erre megerősítő példa ami számunkra. Az egyik Dávid és Góliát csatája. Ugye Izrael fiai, Izrael népe csak azt látta heteken keresztül, hogy kiáll a majd 3 méter magas filiszteus, kérkedik erejével, és harcba hívott valakit, aki elég bátor arra, hogy kiálljon ellene. Ám a harcezett zsidó katonák is csak azt látták, hogy mekkora és milyen erős az ellenség vitéze. Még nem Dávid, az akkor még pásztor fiúcska azt mondta, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk. Egyedül ő tud segíteni. Ő megsegít engem, és én megvívok vele, és így győzi le Góliátot, nem saját erejéből, vagy küzdeni tudása miatt, hanem azért, mert túllátott az eléje tornyosuló hatalmas emberhegyen, látta az élő Isten erejét. És biztosan emlékeznek a testvérek arra a történetre is, amikor Mózes 12 kémet küld Kánaánba, azért, hogy megnézik, hogy mit szán nekik az Isten. Milyen az a föld, milyenek az emberek, akik azt lakják, mire számíthatnak hosszabb távon. Amikor visszaérkeznek a kiküldött személyek, akkor 10 közülük azt mondja, hogy jó a hely, na de baj van, mert hát óriások lakják, és hogy nem tudja a nép ő miattuk azt birtokba venni. De kettő így szól, az az Isten, aki eddig velünk volt, ezután is velünk lesz, és bevisz bennünket arra a földre. Vagyis 10 ember csak a hegyet látta, 2 pedig a hegyet elmozdítani képes erős Istenre tekintett. 2 történet, és el kell, hogy gondolkodtasson bennünket. Mi melyiket látjuk inkább? Csak az elénk tornyosuló hegyeket, vagy a hegyeket elmozdítani tudó Istent is számításba vesszük. Keresztény testvéreim, Böjt második vasárnapja van. Az imának és a böjtnek megvan az egymáshoz való viszonya. Alapigénk második részében így szól erről Jézus. Ez a fajta csak imádsággal és böjtöléssel űzhető ki. Egy gyógyítási történetnek a végén hangzik el Jézusnak ez a mondata. Jézus ugyanis ezelőtt megszabadít valakit a benne lévő gonosz lélektől. Korábban a tanítványok is próbálkoztak a gyógyítással, de nekik nem sikerült. Meg is kérdezték őt, hogy nekik vajon miért nem sikerült, mire a válasz így hangzott, ez a fajta csak imádsággal és böjtöléssel űzhető ki. Azaz vannak esetek, amikor kevés az imádság, ki kell azt egészíteni böjtöléssel is. A Szentírás szerint a böjt lelki készülés az Úrral való találkozásra. Az Úr Jézus Krisztus maga is böjtölt, és közben rendszeres imában kereste az ő mennyei atyával a kapcsolatot. Azt mondja Jézus a böjtről, hogy nem az a lényeg, hogy mások, az emberek, a környezetünk, a családunk lássák a mi böjtölésünket, hanem elég az, hogyha az Isten látja azt. A böjt ugyanis nem egyéb, mint lemondani valamiről, de nem öncélúan, hanem azért, hogy másnak használjak vele. Azzal is használunk magunknak, de talán másoknak is, ha bizonyos ételeket nem veszünk magunkhoz. Ám ettől több a böjt értelme és jelentése. Lemondás valamiről, a lelki tisztaság, az Istennel és emberekkel való kapcsolataim rendezése véget. Ez az igazi böjt, hitből hozott, tudatos áldozat vállalása böjt. Amikor azt mondom, hogy Uram, néhány perccel kevesebbet nézek tévét, hogy előtted elcsendesedhessek. Kevesebbet vagyok távol az otthonomtól, hogy a házastársammal, a gyermekeimmel több időt tölthessek. Visszafogom indulataimat, csípős megjegyzéseimet, hogy másoknak kevesebb fájdalmat okozzak. Hogy nem fogok olyan hamar megsértődni. Vagy megbocsátok akkor is, amikor mások elfelejtenek tőlem bocsánatot kérni. És még sorolhatnám. Az ilyen és ehhez hasonló, hitből fakadó, tudatos áldozatok soha nem arra szolgálnak, hogy többnek tűnjünk másoknál, hanem arra valók, hogy lélekben közelebb kerüljünk Istenhez, és ezáltal egymáshoz is. Emlékszünk a farizeus imájára, aki büszkén mondja az Úrnak, hogy ő 2-szer is böjtöl egy héten. Ezzel valójában nem felvágnia kellett volna, mert ezt jól látta az Úr is. Inkább az lett volna a lényeges, hogy mindez mit váltott ki az ő hétköznapi életében, milyen változást eredményezett ez. Amire Jézus kér minket, ebben a húsvétot megelőző böjti időszakban az az, hogy mondjunk le bűneinkről, lelkünk tisztántartása érdekében, hogy figyeljünk oda kapcsolatainkra, ezen belül is az Istennel, az egymással és az önmagunkkal való kapcsolatra. Ha az első, vagyis az Istennel való kapcsolatunk rendben van, akkor lehet rendben a másik kettő is. Bőtünk legyen úgy is kedves Isten előtt, hogy több időt töltünk előtte elcsendesedve, és jobban figyelünk, tudatosan figyelünk a másokkal szembeni tiszta életfolytatásra is. Ebben erősítsen meg bennünket ebben az időszakban a mindenható Isten, és adja erejét ahhoz, hogy ő vele és az ő dicsőségére érjük mindennapjainkat. Amen.